világutazó. A következő év áprilisában Angliában tartották meg a Szántók világbajnokságát. Egy vajdasági traktorista is részt vett rajta. Begovics Imre a Barázda részére szeretett volna riportot készíteni róla. Fejős engem jelölt ki, hogy utazzak el Imrével. Imrének ez nem nagyon tetszett, mert saját maga is operatőrködött szabadidejében, sőt, könyvet is írt az amatőr fotósok részére. Eleinte úgy gondolta, hogy maga készíti el a filmriportot. Fejős az ilyenfajta vállalkozásokat ellenezte. Szerinte mindenki csinálja azt, ami a kötelessége, azaz, amiért kapja a fizetését. Egy belgrádi utazási iroda 2 hetes utat szervezett azzal, hogy a programjában Londonon és Bristolon kívül a Szántó világbajnokság is szerepelt. Kora délután indultunk a Szurcsini repülőtérről egy DC-9-es repülőgéppel. Ez volt életem első repülőútja. Érdeklődéssel figyeltem mindent. A csinos légi kísérők aperitifet szolgáltak fel, amikor az Alpok felett repültünk. Jól látszottak a havas hegycsúcsok, mert alattunk nem volt felhős az ég. Feltételezem, hogy Franciaország felett jártunk, amikor a tálcákon hideg felvágottat hoztak. Nekem minden érdekes volt. A tálcán, a poharakon, sőt még a szalvétán is a JAT logója volt olvasható. Körülbelül 2 óra utazás után már Anglia felett voltunk. A gép lassan ereszkedni kezdett. A fülem erősen zúgott. A fájdalom bizonyára látszott az arcomon is, mert Imre azt tanácsolta, hogy csak nyeljek minél gyakrabban. Ő már többször utazott repülővel. Ez a fülfájás a gyors légnyomás változás miatt van. Mire földet értünk, már el is múlt. A londoni Heathrow repülőtéren szálltunk le. Majd 1/2 órába telt, mire a landolás után gépünk a kijárati folyosóhoz ért. Először a csomagokért mentünk. A hatalmas épületben nyüzsögtek az emberek. Percenként szállt le egy gép. Az idegenvezetőnk nem először járhatott itt, mivel pontosan a futószalaghoz vezetett bennünket. Miután elvettük a csomagjainkat és áthaladtunk a vámon, a kijárat felé indultunk. Ott a hosszú folyosószerű teremben 10-esével álltak az emberek, táblákat tartva a kezükben. Minden táblán név volt. Mr. Smith, Mr. Brown, Mr. John, stb. A mi nevünk nem volt egyik táblán sem. Így csoporttal együtt busszal utaztunk be Londonba. A szálloda, ahol elszállásoltak bennünket, nem volt messze a Trafalgar Square-től. Az utazási iroda 5 napig, amíg a fővárosban voltunk, magunkra hagyott bennünket. Csak a szállásról gondoskodtak. Már a 2. napon bajom volt a félpanzióval. Először is a reggeli nem volt ínyemre való. Gondoltam, itt Angliában fogok igazi hemendexet reggelizni. Mondhatom, csalódtam. Az angol hemendex nem volt más, mint 2 szelet húsos szalonna, de olyan vékony, hogy át lehet látni rajta. Mellette 2 tükörtojás, de úgy megsütve, hogy a sárgája szétfolyt. A szalonnán valami fehér öntet volt. Ehhez a tojásos valamihez személyenként egy négyzet alakú 2-szer sült járt, átlósan átszelve. Valamelyest ehető volt a tojás és a húsos szalonna, de amikor a fehér öntethez értem, émelyegni kezdtem. Mézes tejföl volt. Szalonnára mézet. Ilyet még nem láttam, de nem is kóstoltam. Reggeli után úgy döntöttünk Imrével, hogy egy turista double-decker városnéző autóbusszal megtekintjük Londont. Láttuk a Tower of Londont, a Tower Bridge-t, a University of Londont, a parlamentet, a Westminsteri apátságot és persze a British Múzeumot. Megfogadtuk, hogy másnap belülről is megnézzük. Kora délután volt, amikor visszatértünk a szállodába. Az ebéddel vártak bennünket. Nagy sajnálatomra leves nem volt, hanem bécsi szelet sült burgonyával. A húst és a krumplit paradicsomszószal, vagyis ketchuppel öntötték le. Erre a 2-re gondoltam, mert az öntett színe piros volt. Enni kezdtem a húst és a burgonyát. Gondoltam, most legalább jól lakok, mivel a reggelit nem tudtam megenni. Igen ám, de amikor a piros öntethez értem, megint megakadt a falat a torkomon. Édes, cukros öntet volt. Hát ezt is ehetetlennek találtam. Láttam, Imrének sem ízlett. Délután ennivalót kerestünk. A Trafalgar Square egyik sarkán egy kis étteremre bukkantunk. Vipni vagy valami hasonló volt a neve. Úgy nézett ki, mint a mostani McDonald's éttermek, azzal a különbséggel, hogy szegényesebb berendezésű. A vendégek főleg négerek, ázsiaiak és kínaiak voltak. Szendvicseket, palacsintákat, húsos lepényeket árultak. Ott végre jól laktunk. Másnap nem is vártuk meg a reggelit. Rögtön a Vipnibe mentünk egy szendvicsre. Utána, ahogy megbeszéltük, a British Múzeumban. A hatalmas épület előtti lépcsőkön a világ minden tájáról ide sereglett egyetemisták, turisták ültek, fáradtan sereggeliztek. Úgy tűnt, noha még reggel volt, mintha napoznának evés közben. Mielőtt bementünk, elhatároztuk, hogy sokáig nem állunk egyetlen kiállítási tárgy előtt sem, mert akkor a múzeumot terjedelme miatt nem tudjuk végigjárni egy nap alatt. Megtekintettük az egyiptomi hieroglifákat, majd a múmiákat, azután az ógörög leleteket, rengeteg szobrot, aranyozott maszkot, fegyvert és a híres óratermet. Az 5-6 órai bolyongás után kiértünk az épület előtti lépcsőkre. Fáradtak és éhesek voltunk. Csak most jöttünk rá, miért is ül és eszik az a sok-sok ember a lépcsőkön. Hozzájuk szegődtünk. Két szendvicssel a kezünkben, szégyenkezés nélkül leültünk az egyik lépcsőre, és ettünk. Imrének volt még egy kívánsága. Eredeti skót, gyapjú szövetet szeretett volna venni Angliában. Anélkül nem megyek haza, hangoztatta. Igyekeztem rábeszélni, hogy a vásárlást halasszuk holnapra. Azzal érveltem, hogy az Oxford Street-en sok az áruház, és ott biztosan talál ilyen szövetet. Én is szeretnék a Vinusnak venni valami ajándékot, de majd holnap. Most már fáradtak vagyunk, mondtam. Jó, de ha útközben a metró állomásig látunk olyan boltot, ahol skót anyagot árulnak, bemegyünk, válaszolta. Szerencséje volt. Útközben ráakadtunk egy ilyen üzletre. Kis, eldugott sarki bolt volt. Olyan kicsi, hogy amikor mindketten bementünk, egyikünknek ki kellett mennie. Gyenge angol tudása miatt Imre inkább németül vagy franciául beszélt. Egy skót sapkás, középkorú, csontos arcú ember volt az elárusító. Imre nehézkes angolsággal mutogatva magyarázta, mit szeretne venni. Úgy látszotta, az elárusító megértette. Levett a polcról egy-két skót mintás anyagot, de amikor elkezdett beszélni, döbbenten néztünk rá. Egyetlen szavát se értettük. Skót akcentussal beszélt. Hallod, Árpád, ezt a beszédet? Jó helyen vagyunk, ezek biztos eredeti skót anyagok, mondta Imre. Továbbra sem értettük a skótot, de szerintem ő sem minket. Imrének mégis sikerült üzletet kötnie. Egy piros skótmintás anyagból 3 métert vett. Az anyag nagyon tetszett neki, de csak addig, amíg meg nem tudta az árát. Visszakozni meg már nem lehetett, mert az anyagot levágták. Köztudott, a londoni metró, az underground nem elsőként épült Európában, de a legjobban működött. Abban az időben, amikor mi ott jártunk, 8 vonala volt. 8-szor szelte át a Temze mellét is. Rajta utazva a város minden része elérhető volt. 3 féle vonaljeggyel lehetett utazni. A legrövidebb távon 5, a leghosszabbon pedig 15 pennit kellett fizetni. A legérdekesebb a metró vonalak térképe volt a számomra. Egy Paul Gerbut nevű formatervező tervezte. A diagram, a rajz bekerült a leghíresebb formatervezők múzeumába. Ma már minden városban a tömegközlekedési vonalakat e diagram alapján tervezik. Másnap úgy döntöttünk, hogy vásárolni megyünk az Oxford Streetre, ha pedig marad időnk, végig sétálunk a Piccadillyn is. Az Oxford Street tele volt nagy áruházakkal. Egyikbe másikba bementünk körülnézni. Mindegyikben nagy volt a választék, így nehéz volt eldönteni, mit is vegyünk. Végül úgy gondolta, valami ruhát vagy kosztümöt veszek a Vinusnak. Az áruházban a női részlegen rengeteg szép ruha volt. Úgy szeretek vásárolni, hogy az elárusító nem áll a hátam mögött. Ha ez mégis megtörténik, akkor ideges leszek, mert azt hiszem, hogy sürgetni akarnak. Ott az elárusító csak akkor jött hozzám, amikor már választottam, és ezért hívtam. Minthogy nem voltam teljesen biztos a ruha nagyságában, megkértem segítsen. Elmagyaráztam, hogy Vinus körülbelül 160 centi magas, és körülbelül 50 kiló. Legyintett egyet, hogy majd mindjárt intézkedik. Elment, és egy kis idő múlva egy Vinushoz hasonló termetű elárusítóval tért vissza. A fiatal lány maga elé tette ruhát. Úgy tűnt, hogy megfelel, de azért mégis bizonytalan voltam. Megkértem, hogy próbálja fel. Szó nélkül, készségesen elment az öltözőhöz, és felvette. Pontosan illett rá. Nagyon megörültem. Kinéztem még egy nadrágkosztümöt is. Azt is fölpróbáltattam, s mivel meg voltam elégedve, ezt is megvettem. Bíztam abban, hogy jól választottam, és Vinusnak is tetszeni fog. A Piccadilly Street felé tartottunk. Az Oxford és a Piccadilly között a rossz hírű Soho városnegyedhez éltünk, amelyet a filmekben rendszerint, mint a bűnözés, a drog és a verekedések színhelyét mutatják be. Kicsit szorongva, de érdeklődéssel sétáltunk át rajta. Sehol sem éreztük a verekedés, lopás, bűnözés nyomait. Rengeteg turistát láttunk, akik egyfolytában fényképeztek. Az igazi Soho közel sem volt olyan, mint amilyennek a filmekben láttuk. A Piccadilly tele volt kis üzletekkel. Főleg indiaiak voltak a tulajdonosok. Nyári ruhákat, pósztereket, elefántcsontszobrocskákat, bizsút és képeslapokat kínáltak. Az üzletek az épületekből az utcára nyíltak. Az egész úgy nézett ki, mint egy nagy vásártér. Főleg fiataloknak való portékával voltak tele. Imre vett néhány képeslapot. Az utca végén egy Eros szobrocska állt. Ez a tér is tele volt turistákkal. Leültünk az egyik padra, és pihentünk, nézelődtünk. Kellemes, napsütéses kora délután volt. Sajnáltam, hogy nem hoztam magammal kamerát. Szép kis úti filmet lehetett volna készíteni itt a Piccadillyn. Imre ezt nem akarta, mondván, hogy a barázdába csak a Szántó világbajnokságról készíthetünk képeket. De egyéb kifogása is volt. Még a helyszínre nem érünk, nem dolgozunk, folytatta. Ráhagytam, hisz ő volt a főnök. Mielőtt elindultunk volna a szálloda felé, bementünk egy postára. Imre fel akarta adni a képeslapokat. Mivel nem tudtuk, milyen értékű bélyeget kell ráragasztani, megkérdeztük a hivatalnokot, aki a tolóablak mögött ült. Hosszabb magyarázkodás után megtudtuk, hogy a Jugoszláviába küldendő képeslapra 50 is bélyeget kell ragasztani. Még tartott ez a nehézkes magyarázkodás, én Imre háta mögé álltam és vártam, hogy befejezze. Amikor végre megtörtént és ráragasztotta a bélyeget, megfordultam, indulni akartam. Akkor láttam, hogy mögöttem majd 10 emberből álló sor keletkezett. Az idő alatt, míg mi a bélyeggel kínlódtunk, mögöttünk az angolok, angolosan, nyugodtan várakoztak a sorban. Ez számukra valószínűleg természetes volt. Otthon ez az egész már biztosan másképp történt volna. Az 5. utolsó napot Londonban a Hyde Park megtekintésére szántuk. Mivel előző nap szép derült volt az égból, sőt, napoztunk is a Piccadillyn, reméltük, hogy a jó idő folytatódik. A föld alatti vonalakat már jól kiismertük. Könnyű volt tájékozódni a diagram alapján. A térkép szerint a Hyde Park Corner nevű kijáratánál kellett kiszállnunk. A Hyde Park hatalmas terület. A Corner arról ismeretes, hogy ott bárki bármit szónokolhat. Minden politikus lehet szidni, kivéve az angol királynőt. Két fő útvonal vezet rajta keresztül, a The Serpentine Road és a Rotten Row. Ezt mind a térképről néztük ki. Amikor még a szállodánknál beszálltunk a metróba, jó idő volt, de a Hyde Parknál, amikor kiszálltunk, bizony már beborult. Épp hogy beértünk a park elejére, meg is eredt az eső. Vissza kellett fordulnunk. Így sajnos a Hyde Parkból nem láttunk semmit. Az eső elől behúzódtunk reggelizni egy vipnibe. Imrének az az ötlete támadt, hogy menjünk el a híres viaszfigurák múzeumába. A Madame Tissot múzeumot is meg lehetett közelíteni metróval. Mivel esett, jó ötletnek tűnt. Rövid metrózás után meg is találtuk a múzeumot. Előtte már hosszú sor állt. Igazi angol módra mi is a sor végére álltunk, a múzeum szűkös belterülete miatt a turistákat csak kisebb csoportokban engedték be. Kis idő után ránk került a sor. Rögtön megcsapott a hűvös levegő. Ez a viaszbábuk miatt van, a melegben elolvadnának, magyarázta nekem Imre. A félhomályban úszó fülkékben különböző történelmi események és személyiségek voltak láthatók. Főleg az angol történelemből merítették a témákat. Nem voltam elragadtatva. Szerintem a díszlet, amely körülvette a bábúkat, eléggé szegényes volt. A figurák élethűségéről nem tudok véleményt mondani, mert azokat nem ismertem, kivéve Titót, akit a tévében sokszor láttam. A kép mása úgy, ahogy hasonlított rá. A nagy trafalgári ütközetet, amelyet Nelson admirális vezetett, hang, fény és pirotechnikai trükkökkel mutatták be. Rám nem tett különösebb benyomást. Eléggé csalódottan hagytam el a múzeumot. Másnap délelőtt megjelent az idegenvezetőnk, és az egész csoport autóbusszal elindult Bristol felé. Egy ideig széles autóúton haladtunk nyugatra, Wales felé. Útközben zuhogott az eső. Így egyelőre nem tudtam felvételezni. Később letértünk az autóútról, és a mellékutakon haladtunk. Dél körül az eső is elállt. Észrevettem, hogy a mellékutakon sehol sem volt klasszikus útkereszteződés. Mindenütt, ahol két út találkozott, körforgalmat alakítottak ki. Így sokkal biztonságosabb volt a közlekedés. Mivel nem tudtam, merre haladtunk, de érdekelt, megkértem a sofőrt, hogy adjon egy térképet és mutassa meg az útvonalunkat. Szívesen megtette. Útközben már előre megmondta, melyik helység fog következni. Egy kis falusi kocsmánál álltunk meg ebédelni. Itt már ehető volt az ebéd. A húst nem öntötték le édeskés mártással. Ebéd közben részletesen átnéztem az útirányunkat. Kiderült, hogy a híres Stonehenge mellett fogunk elhaladni. Miután a busz sofőrje is megerősítette, ráförmettem az idegen vezetőre. A Stonehenge mellett megyünk el, önök pedig kihagyták az úti tervből. Ez szégyen, ilyen lehetőséget nem szabad elmulasztani. Hát jó, megállunk, ha a többiek is akarják, válaszolta egykedvűen az idegenvezető. Ha akarták, ha nem, én megbeszéltem a sofőrrel, hogy megállunk. Számomra különös élmény volt. Naplementekor az ókori kelta kőtemplomok maradványai között sétáltam. Igyekeztem elképzelni, milyen is lehetett az, amikor a kelták imádták a napot. Sokan azt állították, hogy a körbe rakott kövek nem csak templomuk, hanem napórájuk is volt. Haragudtam az idegen vezetőnkre, aki ilyen élménytől akart megfosztani. Ugyanakkor örültem is, mivel mégis sikerült látnom és sétálnom azon a területen, amely része Anglia őskori történelmének. Később, Bristol felé haladva, képzeletemben megjelentek a képek. Napimádásról, harcokról, fegyverekről, ruházatokról és az akkori életről. Késő este érkeztünk Bristolba. Ott egy kis szállodában helyeztek el bennünket. Éjjel álmomban egy anglosaxon háborúban védtem a fiatal lányokat. A Stonehenge kő körébe menekültünk. Ott sérthetetlenek maradtunk. A kőkörön kívül láthatatlan világűri energiából származó pajzs védett bennünket. A seregünk győzelmének hírére énekelni és táncolni kezdtünk. Arra ébredtem, hogy Imre a vállamat rázza. Valami rosszat álmodhattál, mert álmodban nyöszörögtél, mondta. Nem nyöszörögtem, hanem harci énekeket énekeltem, válaszoltam. Reggeli után úgy tűnt, megemberelte magát az idegenvezetőnk, városnézésre invitált bennünket. Körüljártuk Bristol nevezetességeit. Délután megtekintettük a leghosszabb hidat az akkori Európában, a bristoli öblön átívelőt. A hosszú, hatalmas építmény acélhúzalokon lóg. Megépítése biztos nagy kihívást jelentett az akkori építészmérnököknek. Másnap végre elindultunk a Szántó világbajnokság helyszínére. Útközben izgatottan filmeztem. A város szélén egy erdővel körülvett hepehupás, füves tisztáson tartották meg a versenyt. A hozzánk eső szélén sok fehér kör alakú sátort vertek fel, amelyek a résztvevő országok versenyzői és a szervezők számára készültek. A tisztás közepén már folytak az előkészületek. Felsorakoztatták a traktorokat és felszerelték az ekéket, kijelölték a szántási területeket. Egy szóval nagy volt a nyüzsgés. Számomra ez kiváló alkalom volt a filmezésre. Imre mellettem állt és mondogatta, mit vegyek lencse végre. Éppen elhasználtam egy filmtekercset, amikor hozzánk lépett az idegenvezetőnk és megkért. Jelentkezzünk a szervezőbizottságnál, majd az egyik nagyobb fehér sátor felé mutatott. Imre elindult, én meg mentem utána. Ami igaz, az igaz, ez a rend. Mielőtt bármit is tennénk, illik jelentkezni a szervezőknél. Még messze voltunk a sátortól, amikor kijött egy hölgy és felénk indult. Messziről olyan 50 és 60 év körülnek látszott. Ahogy közeledett, láttam, hogy rémesen csúnya. Udvariassal megkérdezte, honnan jövünk. Imre volt közelebb hozzás, gyér angolsággal elmondta, hogy Jugoszláviából jövünk, ő a falu műsor szerkesztője, riportot szeretnénk készíteni a bajnokságról. Ezek után a hölgy úgy nyilatkozott, hogy mindenben rendelkezésünkre áll, csak szóljunk. Ahogy a sátor felé haladtunk, hallotta, milyen nehezen megy az angol. Mosolyogva odaszólt Imrének, ha nekünk könnyebb, vele lehet franciául, olaszul vagy németül is beszélni. Azt is közölte velünk, hogy beszélhetünk hozzá horvátul is, azt is megérti, de válaszolni sajnos már nem nagyon tud. Amikor a hölgy mindezt elmondta, én Imre háta mögött gondoltam magamban, odaszólok. Ha ez a rondaság még magyarul is tud, megeszem a kalapom. Valami visszatartott. Úgy éreztem, jobb, ha nem szólok. Bizony szerencsém volt, mivel az asszony a végén megszólalt. De magyarul is tudok, ha kell, mert a nagyszüleim a monarchia alatt telepedtek ide, csicseregte kedvesen. Ha nem fogom be a számat, nagyon kellemetlen helyzetbe kerülünk. Igazság szerint meg kellett volna enni a kalapom, ami igaz nem is volt. Később egészen megbarátkoztunk. Méri, azaz Mária mindenben segített. A munkánk így sokkal könnyebb volt.